miért ne bízhatnánk az isteni kegyelemben? Szóval azért a új szövetségben vannak olyan történetek, hogy nagyon komoly bűnben élő személyeket Krisztus maga mellé emel, és hát azt mondja, hogy menj és ne vétkezz többet, vagy szóval, hogy így azért az isteni kegyelembe vetett a bizakodásról nem érdemes lemondani, hogy ilyen damaszkuszi fordulat majdnem bármely életkorban bekövetkezhet. A remény az, arról nem érdemes lemondani.
Sziasztok! Ez itt a Válaszkeresők, a podcast, amely rólatok, egészen pontosan a ti kérdéseitekről szól. Ez az a podcast, ahol Kozma Vízkeleti Dániel, családterapeuta és klinikai szakpszichológussal beszélgetünk, többek között azokról a témákról, amelyeket ti növettek föl, sőt, gyakorlatilag leginkább azokról. Dániel, szeretettel köszöntelek.
Szervusz, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Adós vagyok, néhány héttel ezelőtt megkérdeztük, hogy hogyan tetszik a intrója a Válaszkeresőknek, és 80%-a a Spotify szavazók szerint jó, pozitív a visszajelzés, köszönjük szépen. Minden egyes részben a Spotify-on találtok kérdéseket, úgyhogy azokra nyugodtan válaszoljatok, viszont ami fontos, kérdések csak és kizárólag a YouTube videók alatt. Onnan jött az első kérdés, rendkívül érdekes és hosszú is. Mennyire alkalmas a pszichológiai tanácsadás az online platformokon? Tudtam, hogy minden kapcsolat individuális. Nincs két Kovács Péter és Szabó Bianka. Meg lehet egy kérdést jól válaszolni az online térben, egy rövid hozzászólás alapján, a felek és a konkrét élethelyzet ismerete nélkül? Mennyire lehet veszélyes az ilyesfajta tanácsadás, például a hiperszenzitív emberekre való tekintettel? És az utolsó része a kérdésemnek, ha feltételezzük, hogy minden kapcsolat individuális hozzáállást igényel, létezik-e olyan, hogy egy bizonyos párkapcsolati élethelyzetben 99%-ban egy megoldás vagy eljárást vél jónak, viszont a maradék 1%-nak ezen megoldás kifejezetten ártalmas lehet.
Zoli, azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy pezsgőt bontsunk. Nagyon örültem a kérdésnek, nekem arról tanúskodik, hogy a kedves hallgató kifejti a kételjeit, a dilemmáit, adott esetben a kérdésben burkolt kritikáját, hogy vajon milyen érvényessége van egyáltalán a mi beszélgetésünknek és a műsorunknak. Azért örülök nagyon, hogy ez így megnyilvánulhatott, és felmerte tenni, mert ezek szerint átment az, hogy bíztatjuk őszinteségre, nyíltságra a hallgatókat, hogy nincs rossz kérdés, csak amit nem teszünk föl, szóval hogy mindennek van létjogosultsága, meg ezek szerint hát így elért a beszélgetéseink elértek egy olyan inger küszöböt, hogy nem csak a lelkesedés hangja nyilvánul meg, hanem adott esetben mindenféle reflexió, és tényleg nagyon örülök ennek, mert mindennek helye van. És hát persze nem akarom megkerülni a választ, egyetértek a kérdezővel abban, hogy mint minden ilyen általános a pszichológus válaszol rovat a különböző magazinokban, vagy a lelkész válaszol rovat a különböző magazinokban, akár igen, írott sajtóban, vagy a televízióban, vagy akár az online felületen, csak nagyon erős korlátokkal érvényes. Itt általános kérdésekre lehet általános választ adni, és teljesen egyetértek a kérdezővel abban, hogy nem hiszek abban, hogy vannak a lélektanban vannak örök igazságok, a hitben lehetnek, keressük is ezeket, de kifejezetten a lélektan szempontjából, hogy örök igazságok meg általános receptek, amik mindenkire mindig igazak. Nagyon szomorú is lennék, hogyha bármely korábbi mondatomat úgy hallhatta volna a hallgató, hogy az ilyen kinyilatkoztatás erejű, vagy egyetlen érvényes igazságra akar utalni. A szakmai hitvallásom szerint nem hiszek abban, hogy vannak ilyenek a magam hivatásában, a lélektanban. Teljesen egyetértek azzal, hogy mindenki a maga megoldását keresi. Visszaemlékszem arra, amikor kerestük a leendő műsorunk címét, úgy emlékszem, nagyon sokat tanakodtunk, nagyon sok ötlet fölmerült, és végül azért maradtunk ennél a válasz keresőknél, mert hogy a keresők szóval ki akartuk nyilvánítani, hogy nem hiszünk abban, hogy megtaláltuk a válaszokat, keressük a válaszokat, és igyekszünk a hallgatóknak is inkább segíteni abban, hogy keressék a válaszokat, de tényleg nem hiszek abban, hogy bármire ilyen egyetlen érvényes választ szeretnék adni. Ráadásul hivatásomnak van egy alapelve, ezt ekvifinalitásnak hívjuk, hogy ilyen komolyan hangozzék, és ez arra utal, hogy a pszichológiában vagy a kapcsolati lélektanban nagyon sokféle út vezethet ugyanoda. Szóval ez kb. A minden út Rómába vezet ennek a lélektani levezetése, hogy mondjuk egy kapcsolat erősödéséhez számtalan út vezethet, vagy egy szülői kompetenciaérzés erősítéséhez számtalan út vezethet, egy kapcsolati bizalom építéséhez nagyon sokféle út vezethet, és hadd ragadjam meg most az alkalmat, kifejezve a hálámat a kérdezőnek, hogy ezt lehetővé tette, hogy kifejtsem, hogy el ne higgyük, hogy ilyen emberi dolgokban és kapcsolati dolgokban egyetlen út van, vagy csak egyetlen megoldás. Mindig nagyon fölkapom a fejem, amikor bárki hivatásom képviselője, bárki azt mondja, hogy ezt így kell csinálni, ilyen kapcsolati kérdésekben, vagy házassági kérdésekben, vagy párkapcsolati vonatkozásokban, hogy ez így kell. Azért nem szeretem a kell szót, mert az azt sugallja, hogy nem lehet másképp. Nem hiszek ebben. Nagyon sokféleképpen lehet az, hogy mondjuk hogyan fejezhetjük ki a szeretetünket egymás felé. Hát Chapman óta tudjuk, hogy legalább 5 féle útja van, de azt se higgyük el, hogy csak 5, engedjük szabadon a fantáziánkat, számtalan útja van a szeretetünk kifejezésének.
Nézzétek meg a Gary Chapman interjúnkat a 777 YouTube oldalán egyébként, most készült nemrég.
Igen, én is örömmel láttam, meg tényleg nagyon karizmatikusan képviseli ezt az üzenetet, hogy így ha a szeretet az alapparancs, akkor azt ne mondjunk le róla, hogy minduntalan kifejezzük egymás felé. Szóval én még a kérdező által fölvetett százalékokat is tágítanám, szóval nem hiszem azt, hogy bármely válaszom 99%-nak érvényes, és 1%-ot pedig akadályoz. Például a hozzám járó párok 21 néhány év tapasztalata után a hozzám járó párok körülbelül 3/4 számol be javulásról, a kapcsolatuk előrelépéséről, az egymás iránti elköteleződésük, szeretetük, vagy akár szenvedélyük fokozódásáról. Ez egyébként a pszichoterápiában jónak számít, ez a 3/4-es érték. Szóval, hogy nem gondolom, hogy ennél valaha is becsvágyóbb szeretnék lenni, és azt hinni, hogy 99%-nak igazat tudok mondani. A magam válaszait tudom megfogalmazni, igyekszem, hogy ez hiteles legyen, hogy ez a szakmai lelkiismeretemből, meg tapasztalatomból fakadjon, de hát el ne higgyék, kedves hallgatók, el ne higgyétek, amit mondok, de ahogy a hallgató tette, vessétek össze a saját tapasztalataitokkal, ami egybevág vele, vagy önazonosnak érzitek, azt fogadjátok el, ami nem, arra nyugodtan mondjátok, hogy ez is csak egy válasz, a sok érvényes válasz közül.
Neked volt-e, vagy van-e tapasztalatod, nem személy szerint, hanem inkább gondolatiság terén kérdezem, hogy egy terápia ártalmas tud lenni?
Hát akkor tud szerintem ártani, hogyha bármely fél, akár a kliensek, akár a segítő nem felelős módon van jelen. A napokban kaptam egy nagyon szomorú levelet egy néhány évvel ezelőtti kliensemtől, aki elmesélte, hogy akkoriban jártak a házastársával hozzám párterápiára, és utólag úgy az igazolódott, hogy a társa nem őszintén volt jelen a terápián. Nem volt érdeke őszintének lenni. De nagyon hitelesen képviselte azt, amit ő mutatni kívánt. Még ha fölismerült gyanú, és beszéltünk is erről, ezt ő így el tudta hesegetni, vagy oldani. Utólag ez nagyon szomorú, nem mondom, hogy akkor így a terápia ártott, de hogy mégis nem váltotta be azokat a reményeket, amikkel a benne lévő szereplők, köztük én magam is, a segítő, ezt így vártuk volna tőle. Amúgy egy terápia tényleg csak akkor árthat, hogyha nem felelős módon vezeti a terapeuta vagy a segítő. Például rá akarja erőltetni a saját megoldását a kliensekre, vagy ítélkezik, vagy előíró módon van jelen, és nem leíró módon. Ebben az esetben az nem egy segítés, hanem valamiféle parancsosztogatás. Egy ilyen helyzetben a terápia nem segíthet. Azt hiszem, hogyha felelős, odaforduló módon, szakmai lelkiismerettel vezetünk egy terápiás folyamatot, akkor ártani nem tud. Aztban viszont teljesen egyetértek, hogy egy ilyen online fórumon való általános tanácsosztás az nem csak, hogy 1%-nak, sokaknak lehet, hogy nem lesz a megoldása, nem jön be. Hadd mondjak egy nagyon messziről hozott példát. Én szeretek korán kelni. Nekem ez fölüdítő, nekem jó az a gondolat, hogy fölkelek 4-kor, 4:30, olyankor frissen tudok gondolkodni, ha például valamit írnom szükséges, cikket, vagy véleményt, vagy ilyesmit, azt így kora reggel tudom megtenni, és nagyon jó, hogy amikor a többiek ébredeznek, ilyen 7 óra körül, addigra én már elvégeztem dolgokat, vagy már lementem a kutyával sétálni, szóval, hogy én szeretek korán kelni. Ez nekem jó. Meg egyébként a családomnak, mert származási családom is ilyen korán kelő, meg a mostani családunk is. Szóval, hogy nekünk ez beválik. De senkinek nem írnám elő, hogy tessék holnaptól minden reggel 5-kor fölkelni, nem csak, hogy odaérjünk majd adventben a rorátéra, ami majd közelek, bár azt tapasztalom egyébként, hogy elkényelmesedtünk itt a városi úri népek, egyre később kezdődik igen, a hajnali mise. Igen, tehát, hogy így tényleg így 7, meg fél 8, meg 8, hát én olyankor már dolgozom. Szóval, hogy nem gondolom azt, hogy... És nem tekinteném károsnak, hogy valaki korán kell, de lehet, hogy valakinek az kifejezetten erőfeszítés lenne, vagy kellemetlen, ha ez nem egyezik a bioritmusával. Szóval, hogy nem hiszek abban, hogy a válaszaim univerzálisak és örökérvények, borzalmas lenne, ha ebben hinnék. Azért abban nagyon bízom, hogy nem károsak bárkinek is, de azt teljesen el tudom fogadni, hogy valakinek nem az fog segíteni. Mindig kifejtem, majdnem minden adásban szóba kerül, hogy lélektani szempontból ugye nagyon nehezen helyezek el dolgokat a jó-rossz skálán. Ez igaz a válaszaimra is, nem gondolom, hogy ezek jó válaszok vagy rossz válaszok. Inkább az segít, ha arra gondolok, hogy ez miben segít egy ilyen válasz, és mit akadályoz, mit tesz lehetővé, és mi az, amitől esetleg megfoszt. Kérlek, kedves hallgatók, fogadjátok így a szavaimat.
Egy keresztény szülő mit tegyen, hogyan viszonyuljon ahhoz, ha a gyereke meleg?
Nagyon erős kérdés. Nagyon sok vonzata van, nagyon sok területe. Azt hiszem, hogy hívőként, vagy akár nem hívőként elfogadni, hogy a gyermekem egy teljesen más életstílust, életutat, orientációt választ, mint amire én mintát mutattam neki, vagy ami szerintem értékes, vagy ahogy szerintem érdemes élni, vagy amit én gondoltam, hogy majd ő hogy fog élni, és hazahozza a párját, és bemutatja, és utána ők egybe kelnek, és unokákat nemzenek, és majd járunk össze, és lehet velük dicsekedni. Szóval ez nagyon-nagyon nehéz, amikor kiderül, és a gyermekem föltárja, hogy ő egy teljesen más életutat választott. Azt tapasztalom ilyen családokkal dolgozva, hogy szülőként ilyenkor majdnem mindig osztályrészünk lesz valamiféle bűntudat, hogy én rontottam el valamit, hogyha úgy gondolom, hogy ez hiba, vagy adott esetben akár, hogy ez bűn, hiszen a keresztény értékrend bizonyos interpretációja szerint ugye a homoszexualitás nem annak a megléte, hanem a megélése, az beletartozhat a bűnkategóriába. Tehát ha így gondolkodom róla, akkor óhatatlan, hogy oda is eljutok, hogy akkor mit rontottam el én esetleg. Ez egy büntetés, hogy én vétkeztem, én mulasztottam valami nagyon súlyos dolgot, valamit én nem mutattam meg a gyermekemnek, én rontottam el a nevelésében. Szóval azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb feladatom szülőként, hogyha ilyennel szembesülök, hogy ezzel a bűntudattal, ezzel a kétej cunamival megküzdjek. Ahhoz, hogy utána aztán a gyermekemmel gyermekként tudjak törődni és fogadni, szükséges lesz, hogy ezt a bűntudatomat magam megdolgozzam.
Tehát a vele való megbékéléshez szükséges a saját magammal való megbékélésre.
Abszolút, igen. Mert hogy, na, tehát szülőként abszolút felelősséget érzünk azért, hogy az értékeinket a gyermekeink tovább vigyék. Hogy az életstílusunk egy jó részét is azért úgy tovább vigyék. Ha ez az összhang megvalósul, szülőként az egyik legnagyobb ajándék, akkor jó szülőnek érezzük magunkat. Ám de ha nem valósul meg, és például egy ilyen sarkalatos életvezetési pont, mint a szexuális orientációban, ha a gyerekem más utat talál, más utat választ, akkor ez egy óriási törés lesz szülőként. Ez az egyik. A másik részben ez egy gyászmunka. Szülőként ugyanis valószínűleg sok elképzelésem és fantáziám volt, hogy igen, a gyermekem majd hazahoz egy helyes lányt, vagy helyes fiút, alapértelmezetten ugye egy ellenkező neműt, akiket persze majd lehet egy kicsit úgy vezetgetni, hogy nehogy együtt aludjatok gyerekek, meg támogatni őket ebben, aztán bíztatni az elköteleződésre, aztán megharcolni velük azt, hogy nagyon szeretnénk beleszólni, hogy milyen legyen az esküvő, de ezek a gyerekek másféle színvilágot képzelnek el a terítéken, borzasztó nagy vitákat lehet majd ezzel kapcsolatban folytatni, aztán majd érkeznek az unokák egy, kettő, három szépen sorba, és akkor lehet nagyon sokat segíteni a gyerekeknek, meg őrületbe kergetni egymást a beleszólással. Szóval, hogy mindenféle ilyen fantáziát általában őrzünk magunkban szülőként. Arra gondolni, hogy ez nem lesz. Ez nem valósul meg. Mert még ha haza is hozza és bemutatja a párját, maga a gondolat is nagyon erős lehet, hogy és azonos neműek, és megfogják egymás kezét. És szóval, hogy ezzel így találkozni és közelengedni magamhoz, és elengedni azt, hogy nem, ők unokákat együtt nemzeni és szülni nem fognak, lehet, hogy esetleg örökbe fogadni fognak tudni, bár hazánkban ugye ez jogilag egyenlőre ellentmondásos, de adott esetben külföldön vagy más módon lehet, hogy örökbefogadott gyermekeket fognak tudni nevelni. Szóval, hogy elgyászolni mindazt a fantáziát, belevetített képet, amit én elképzeltem, hogy majd a gyerekeim meg megajándékoznak unokával, és akkor éltes napjaimra micsoda csoda lesz, hogy kiviszem őket, és hintáztatom a játszótéren. Ez legalább olyan gyász, mint amikor valakinek súlyos sérüléssel születik a gyermeke, vagy kiderül valami nagyon komoly képességzavara a gyermeknek, és hát járt hozzám egyszer egy család, és nekik az volt a fantáziájuk, hogy gyermekük majd pilóta lesz, de hát kiderült, hogy a gyermekük olyan súlyos és a teljes életét befolyásoló zavarral küzd, ami az egész életét meg fogja határozni, és szinte kizárt, hogy pilóta lesz, nem lesz belőle, felelőtlenség is lenne, de más viszont lehet, és akkor azt hiszem, hogy ez a gondolat tud ebben a gyászban segíteni, egyrészt elvégezni ezt a gyászmunkát, elengedni ezeket a fantáziákat, másrészt elvégezni, hogy igen, de mi az, ami majd lehet. Szóval, hogy a gyermekem az a gyermekem. Ő akkor is a gyermekem marad, hogyha valami nagyon-nagyon-nagyon radikálisan más utat választ. Egyik sarkalatos dolog ez a szexuális orientáció, de hát kereshetünk analógiákat mondjuk nagyon mélyen hívő keresztényként, hogyha valami nagyon alternatív, más hitrendszert választ a gyermekem, az ugyanekkora választóvonalnak tűnik, és ugyanez a gyászmunka meg bűntudat kapcsolódhat hozzá.
Bizonyos áldokban talán a politika is ilyen tud lenni, politikai orientáció is.
sajnos egy olyan országban élünk most, ahogy valóban, szóval amikor mondjuk lagzira készülünk, nagyon kell vigyázni, hogy nehogy a kormánnyal lojális rokonainkat egy asztalhoz ültessük a kemény kormánykritikus rokonainkkal, mert ott bicskázás lesz. Bár persze szokták mondani, hogy falusi lagziban biztos, hogy lesz bicskázás, így legalább lehet sejteni, hogy melyik asztalnál. De hogy tényleg, na, szóval mondjuk valamely világnézet mellett elkötelezett szülőként gyermekem hazállít, és teljesen mást lát a világból. Hát ez nagyon-nagyon-nagyon kemény gondolat. Szóval, hogy gyászmunka, bűntudatmunka, és azt hiszem, hogy az a gondolat szokott például segíteni, hogyha így belegondolok, hogy hány más tulajdonsága van a gyermekemnek, amihez tudok kapcsolódni. Az, hogy ő meleg, vagy mondjuk, hogy más politikai nézetet val, vagy más hitrendszeren él, az az ő egy, noha kétség kívül egy központi tulajdonsága, de van neki még legalább 8, 16, 32 vagy 64 hasonló súlyú nagyon erős tulajdonsága. Lehet, hogy van 8, 16, 32, 64 közös pont az életünkben, ami akár értékrendbeli közösség, amiben tudunk kapcsolódni. Lesz olyan pont, amiben nem tudunk, de ha megkeressük azokat, és tényleg ez a gondolat szokott a gyászmunka és a bűntudat munka után segíteni, hogy megkeressük, és ráadásul ez is kölcsönösen tud működni. Ezt nem én tudom szülőként egyedül, nem a gyermekem tudja egyedül, hanem ezt együtt tudjuk elvégezni. Általában ez inkább néhány év, mint néhány hónap, de legalább néhány hónap, mint néhány hét alatt végbe menő, nagyon-nagyon-nagyon komoly belső munka.
Ha megfordítjuk, ez nyilván a gyermek számára se trauma, hogy a szülői elvárásokat nem tudta teljesíteni. Ez hogyan zajlik, ha teljesen fordított arányosan nézzük? Mit tehet a gyermek, hogy a keresztény szülőt ezt elfogadja, hogy ne provokáljon mondjuk a szüleit azáltal, hogy nem tudom, pont ezeket a testi érintéseket, amikor ott vannak náluk a családi ebédnél. Tehát, hogy ez, mert ez azt hiszem, ez oda-vissza, ez egy nagyon kemény kérdés.
Ebben teljesen egyetértek. A kapcsolatokat a kölcsönösség legitimálja. Ugyanúgy, ahogy mondjuk gyermekként joggal várom, hogy a szülőm, még ha mást is gondol, előttem ne ítélkezzen, vagy ne tegyen dehonesztáló megjegyzéseket. Ezt nem csak meleg fiatalok várják, ugyanúgy egy, szóval, hogy egy tradicionális családmodellben is mondjuk, hogy édesanyám, ne szídd nekem a feleségemet. Szóval, hogy ezt joggal várjuk egymástól, de ugyanígy természetesen, hogyha tudjuk, hogy van az életünkben valami, ami vörös posztó a szüleim szemében, akkor ezt ne dörgöljem minden adott pillanatban az orra alá, vagy nem gondolom, hogy a szőnyeg alá söprés az egy jó megoldás, hogy úgy teszünk, mintha ez nem lenne, becsukjuk a szemünket, és akkor nem nézünk oda, mert a nyíltság jobban segít, akár a fájdalom kimondása is jobban segít, de természetesen az is fontos, hogy egymás iránti tiszteletünket abban is megmutatjuk, hogy nem provokáljuk egymást, hogy nem tesszük ki minden pillanatban a másikat annak, hogy szembe kelljen találkoznia a saját bűntudatával, a saját ambivalens érzéseivel, a saját nehéz érzéseivel, a saját gyászával, a saját fájdalmával, a saját kételjeivel. Járt nálam egyébként olyan család is, ahol valóban a fiatal nemzedéket terhelte az meg nagyon, hogy világéletükben azt hitték a szüleikről, hogy harmonikus, kiegyensúlyozott, mélyen hívő keresztényházasságban élnek, és hát apuról kiderült, hogy neki van egy másik élete is, és ő amúgy a férfiakat szereti. Szóval, hogy és hogy ez az egész egy látszat fenntartása volt, de közben neki voltak fiú szeretői, és néha eljárt otthonról. Nem tudom persze ez mennyire nehezebb a család szempontjából, mint az mondjuk, hogyha nő szeretőkhöz járt volna, de kétség kívül van egy nagyon nagy ereje, és ezek a fiatalok, akik hitben nevelkedtek, és vitték tovább, és kételyek nélkül elfogadták a szüleik értékrendjét, hát a meghasonlásig jutottak ebben a kérdésben, amikor a szüleik házasságának 20-valahányadik évében kiderült, hogy bizony-bizony apunak van egy másik élete is, vagy nem hozzám jártak, de szupervízióba hoztak kollégák olyan esetet, ahol ugyanez az édesanyával történt meg, a gyermekek kirepülése után ő egy nővel, és föl is vállalta az anyuka, hogy egy nővel lett kapcsolata. Azt hiszem, hogy ugyanilyen erejű nehézség, dilemma, és ugyanez a bűntudat, meg gyászmunka gyermekként elfogadni, hogy a szüleim, hát az a frígy, amiből én származom, hogy az egy szerep volt. Szóval, hogy ezek nagyon mély kérdések, nagyon gyászanaló kérdések, körülbelül olyan erejük van, mintha elvesztenénk valakit, hiszen tulajdonképpen lélektani értelemben majdnem, tehát elvesztünk valakit olyannak, mint amilyennek hittük, véltük, gondoltuk, fantáziáltuk. Az, hogy a földi élete neki zajlik tovább, az egyfelől könnyebbség, mert tudok vele kapcsolódni, másfelől meg részben nehézség is, mert hogy hát ez a gyászom onnantól végig kísér, ha nem dolgozom meg, nem dolgozom föl, és nem teszek lépéseket ennek az átalakítására.
Ennél a témánál és ennél a kérdésnél van még egy talán kívülről nézve feloldhatatlannak tűnő ellentét, hogy nyilván a szülő nagyon szereti a gyermekét, nem is kell részletezni. De itt egy olyan párkapcsolatban él, amely keresztényként a szülő jogosan gondolhatja azt, hogy akár az örök életébe is kerülhet, hiszen a keresztény tanítás szerint a homoszexualitás és a homoszexuális aktus ugye égbe kiáltott bűnnek számít. Szóval ezt hogyan tudja feloldani a szülő, hogy az az értékrendszer, az a hitrendszer, ami számára fontos, de ez nem csak egy saját számára fontos, hanem az egész életét befolyásoló dolog, ezzel ellentétben megy az az ember, akit annyira szeretett. Hogyan tudja úgy továbbra is szeretni a gyermekét, hiszen azt gondolom megvan benne ez a vágy a szülőben ilyen esetben, hogy szeresse a gyermekét, és ugyanakkor meg ezt a hitbeli értékét megtartani, de ne rátukmálni a gyerekre minden egyes alkalommal, hogy fiam, elkározol, hogyha ezt így folytatod.
Észlelem magamon, hogy erről beszélni sokkal könnyebb, mint ezt megélni. Biztos. Mert találkozom olyan családokkal, ahol ez a dilemma, ez a mindennapok része. Szóval, hogyha hitrendszerem szerint úgy látom, hogy a valamely számomra fontos családtag, akár gyermekem, szülőm, testvérem bűnben él, mondom a magam hitrendszere szerint, és elfogadni azt, hogy mi az örök életre készülünk, de ő ott ennek nem lesz része, ez ilyen iszonyat nyomasztó. Lélektani szempontból hadd hasonlítsam ezt megint a gyászhoz. És ennek a megdolgozása és elengedése, ez tényleg olyan, mintha ebből a szempontból ő számomra meghal, elvesztem, mert hogy annak a része nem lesz. De hát megint csak azt tudom mondani, hogy az a gondolat segít, hogy de mi az, aminek lehet a része. Vagy hogy egyfelől az, hogy úgy látom őt, hogy ő a magam értékrendszer szerint bűnben él, és ezért a kárhozatot kockáztatja, akkor hát szóval, hogy egyrészt az jut eszembe, hogy az vesse rá az első követ, aki bűntelen. Szóval, hogy ilyenkor azért söpörjünk egy picit a magunk portája előtt is. Az ítélkezés biztos, hogy szóval nem a mi dolgunk, főleg nem gyermekünk fölött, családtagunk fölött ítélkezni. Erre egyrészt megvannak az evilági felkent hivatalok, a hitünk szerint meg megint csak ez egy viszonylag szűk körnek a lehetősége megítélni bennünket. Nem ítegyük meg. Miért ne bízhatnánk az isteni kegyelemben? Szóval azért a új szövetségben vannak olyan történetek, hogy nagyon komoly bűnben élő személyeket Krisztus maga mellé emel, és hát azt mondja, hogy menj és ne vétkezz többet, vagy szóval, hogy így azért az isteni kegyelembe vetett a bizakodásról nem érdemes lemondani, hogy ilyen damaszkuszi fordulat majdnem bármely életkorban bekövetkezhet. A remény az, arról nem érdemes lemondani. Megmondom, szóval, hogy az, hogy valamely hozzám, közeli hozzám tartozom a magam értékrendszer szerint bűnben él, akkor a bűnéhez nem tudok kapcsolódni. Ebben lehetek önazonos, ezt kinyilváníthatom, de ő hozzá, az emberségéhez, azokhoz a tulajdonságaihoz, amik közösek, azokhoz az értékekhez, amikben osztozunk, ahhoz meg tudok kapcsolódni. És ha ezt a nagyon-nagyon nehéz munkát, mondom, megint kölcsönösen el tudjuk végezni, akkor a kapcsolatunk megmaradhat. És nem hiszek abban, noha manapság nagyon sok ilyen népszerűsítő irodalom arra bíztat bennünket, hogy ilyenkor akár gyerekként, akár szülőként szakítsunk meg minden kapcsolatot azokkal a családtagokkal, akiktől mi nagyon távol érezzük magunkat. Nem gondolom, hogy a kapcsolat megszakítása megoldás ilyenkor. Az azt hiszem, hogy csak tetézi, mert hogy nem oldja meg a dilemmát, viszont azt lehetetlenné teszi, hogy később esetleg közeledjünk egymáshoz.
A 20-as éveim elején járó fiatal vagyok. Nagyon erkölcsös, zárkózott, merev személyiség vagyok. Hogyan tudnék lazább, nyitottabb lenni, ezen a stíluson kicsit változtatni? Kérdezi a YouTube-on.
Észlelem magamon, hogy nagyon fölcsiholja az együttérzésemet a kérdésével. Micsoda dilemma lehet ez. Ugyanis onnan indulnék, hogy ez az erkölcsösség, a ragaszkodás keretekhez, korlátokhoz, szabályokhoz, elvárásokhoz, ez bizonyosan számos hozadékkal is jár. Van egy csomó előnye, van egy csomó hozadéka. És hát nyilván a másik oldalnak, vagy szóval, hogy a lazaságnak, az oldottságnak, a közvetlenségnek is van egy csomó hozadéka. De költsége is. Arra tudom bíztatni a kérdezőt, hogy minél inkább igyekezzen ezt ne ilyen fekete-fehéren látni, hanem először keresse meg, hogy miért jó neki, vajon minek mentén alakította ki ezt a rigid, határozott, erkölcsös, szabálykövető, picit bezárkózó életmódot, mi ennek a hozadéka, ugyanis ahhoz, hogy megengedje magának, hogy lehessen lazább, lehessen oldott, hogy néhány szabályt újra gondoljon, ahhoz arra is szükség lesz, hogy az erkölcsös, rigid, szabálykövető, befelé forduló életmód előnyeit, értékeit és hozadékait legalább részben meg tudja őrizni. Tehát, hogy ne kelljen attól elbúcsúznia, hogy az, amit ez eddig lehetővé tett, például ugye egy bezárkózás, az megvéd minket egy csomó mindentől. Egy nagyon szigorú erkölcskövetés, az nagyon sok bűntudattól megóvhat bennünket.
Egy erkölcsös ember lehet laza, már bocsánat, hogy magamat hozom példának, de abban bízom, hogy jó példa vagyok.
Igen.
Nem, ezt majd kivágjuk. Nem, de tényleg, tehát, hogy az erkölcs meg a zárkózottság az nem feltétlenül jár kéz a kézben, nem? Vagy a merevség.
Hogy nem zárja ki egymást természetesen, de hogy egy jó egyensúlyt találni, ahhoz azt hiszem tényleg az a gondolat segít, hogy mi a hozadéka a jelen állapotnak, mi az előnye, mit nyerek belőle, mire szeretnék szert tenni az oldottsággal, lazasággal, és mit szeretnék elkerülni. Szóval az egyensúly találás ahhoz a minden oldal, minden vonatkozását mérlegelve tudjuk elérni. A másik, amire bíztatni tudom a kérdezőt, hogy keressen hiteles példaképeket az életéből, akik birtokában vannak annak a lazaságnak, annak a nyitottságnak, ami számára vonzó. lehet, hogy talál példaképet családon belül, tágabb családban, nagynéni, nagybácsi, másodunoka, testvér. Lehet, hogy talál példaképet a lakóközösségben, lehet, hogy talál példaképet az egyházi közösségben, gyülekezetben, lehet, hogy talál példaképet valamely ismert személyiségben, aki közvetíti azt a lazaságot, oldottságot, amit ő el szeretne érni, megőrizve azt az egyensúlyt, amit ő keres. Szóval, hogy... És azt hiszem, hogy korábban is ezt a szót használtam, hogy ez körülbelül lélektani szempontból egy ilyen önmagamnak való megengedés útján érkezik el, hogy megengedem magamnak, hogy laza legyek. Szembenézve azzal, hogy húha, kilépek a komfortzónámból. A komfortzónán belül maradás nagy biztonságot ad. Az élmények és a fejlődés viszont a komfortzónánkon kívül várat magunkra. Azoknak a klienseknek, akik hasonló dilemmával küzdenek, azt szoktam javasolni, hogy írjanak össze egy listát, hogy mi az, amit úgy szívesen kipróbálnának, de még soha nem mertek megtenni. Ami mondjuk egy ilyen laza, oldott, mondjuk egy ilyen közvetlen dolog. Például odalépni egy idegenhez a vasútállomáson, megszólítani és kérdezni tőle három ilyen hétköznapi közhelyes dolgot. Vagy ha van egy tanár, aki nagyon szigorú, meg távolságtartó, meg igazságtalan, akkor mondjuk nyelvet ölteni rá. Vagy szóval nagyon találékonyak szoktak lenni a klienseim, amikor ilyen kipróbálandó lazaságokat írnak össze. Tényleg megkérem őket, hogy írjanak egy ilyen listát, hogy mi az, amivel szívesen megpróbálkoznának, de eddig soha nem tették. Pont a erkölcsösségük, zárkózottságuk, rigidségük miatt. És hát utána nagyon didaktikus a következő lépés, meg szoktam kérni a klienseimet, hogy a következő találkozásunkig, vagyis mondjuk a következő válaszkeresők epizódig válasszon egyet ebből, amit tényleg kipróbál. És csak figyelje meg, hogy hogyan hat rá, milyen neki. Ezt szereppróbálgatásnak hívjuk a lélektanban. Ugye, amikor szeretném bővíteni a saját személyiségemet, tágítani, fejleszteni, gyarapítani, és van olyan életszerep, amit még nem próbáltam ki, és akkor kipróbálom. Hasonló ez például az, amikor nem tudok nemet mondani, mert azt gondolom, akár egy ilyen rosszul értelmezett keresztényi alázatból, hogy nekem mindig mindenkit szolgálnom szükséges, és így bárkinek bármikor igent mondok bármilyen kérésére, még akkor is ezzel túlterhel, és hát a nemet mondás is úgy működik, hogy egyszer nemet mondok. Például, amikor bemegyek a boltba, kérek mondjuk 20 deka sága sajtos tavaszi pulykamerról áldott, a kedves eladó rutinból azt mondja, hogy 27 lett, maradhat, és azt mondom neki, hogy nem. Én 20 dekát kértem, legyen szíves 2 szeletet visszavenni belőle, mert nekem ennyire van szükségem. Apró lépésekben lehet ezt kipróbálni. Visszatartó erejű szokott lenni, amikor észlelem magamon, hogy zárkózott vagyok, befelé forduló vagyok, és rigid vagyok, és nagyon szeretnék olyan laza oldott lenni, mint a rigalánc. Észlelem a kettő közötti óriási távolságot, és ez visszatartó erő, hogy fú, hát innen oda jutni, ez félelmetes, hát nem fogok tudni soha. Hát igen, ekkorát ugrani nehéz lesz. Ha mondjuk elképzelem, hogy a saját lazaságom mondjuk egy skálán, 0-100-ig, mondjuk most olyan 20-as, és szeretnék 70-ig jutni, akkor a 20 és 70 között akkora a különbség, hogy képtelennek látszik megugrani. Ilyenkor érdemes elképzelni, milyen lesz a 21, meg a 23. Mi lesz az az első nagyon apró lépés, amit ha megteszek, akkor észlelem, hogy most egy picit tudtam laza lenni, vagy egy picit oldottabb, vagy elengedtem valami ilyen büntető, erejű, erkölcsi elképzelést, és megtettem valamit. Aztán milyen lesz a 30, a 40, aztán, hogy ne mondja végig a számskálát, milyen lesz a 60, a 65, milyen lesz a 68, amikor már majdnem ott vagyok, ahová szeretnék jutni, és már csak egy lépés választ el, és milyen lesz a 70, és engedjem meg magamnak, hogy az egész életemet nem ott fogom leélni, meg nem a 20-ban, hanem biztos, hogy mozogni fogok, mert egészen biztos lesznek olyan élethelyzetek, mondjuk a barátaimmal diabetikus limonádé fogyasztás közben könnyen leszek 70, de amikor az anyósom átjön és megkérdezi, hogy mi miért így rakjuk el a dolgokat a fiókba, akkor visszacsöppenek olyan 22 felé, és az életem izgalmát az fogja adni, hogy fogok tudni mozogni ezen a skálán.
Vajon mi van abban a diabetikus limonádéban, ami 70-re fel tud téged vinni? Léphetek ki a komfortzónátokból akár azzal is, hogy kérdeztek, mégpedig ezt a YouTube-on teltitek meg a Válaszkeresők bármelyik podcast részénél. Kozma Viszketi Dánielt hallottátok, hallgassatok bennünket legközelebb is. Sziasztok!